Szerintem neki is kezdhetünk, ugye, a témánknak, ami talán egy kicsit kilóg a sorból, de gondoltam, hogy mindenképpen talán a hiányzó négy szentség közül, amit tehát ebben a sorban a katolikus szemszög szerint ki kellene még tölteni. Talán a legérdekesebb ezek közül a házasság, nagyon sok oknál fogva. És hát ez lenne akkor a mai témánk. Ennek is változatos története van, még akkor is, hogyha teljesen más típusú, mint akár a keresztségnek, úrvacsorának, vagy a gyónásnak, a bűnbánatnak. A házasság önmagában véve a középkor óta egyházi intézmény. Ez lehet, hogy ilyen meglepő a számunkra, állandó bizonytalanság is van benne, hogy mi a csodaképpen is lehet ezt a szentségekhez sorolni, az is, meg nem is. Nagyon sokféle oka van ennek, hogy az is, meg nem is. Egyrészt az, hogy a házasságot, mint szentséget, ezt múltkor már az előzetesnél beharangoztam, nem az egyház szolgáltatja ki, vagy az egyház képviselője szolgáltatja ki a házasulandóknak. Ennek egy régi története van, de a végeredmény az, hogy a katolikus és ortodox fölfogás szerint is a házasulandók egymásnak szolgáltatják ki, és ennek megfelelően a szentségi házasságot, ha most az egyházjogi értelemben nézzük, azzal lehet vagy kell kiegészíteni, hogy az egyház hivatalos képviselőjének a jelenlétében kell ennek megtörténnie. A másik, ami miatt a házasságnak a szentségi besorolása problémás lehet, hogy milyen üdvösséges ígéret fűződik hozzá. Hát ráadásul Jézus még azt is lerombolta, ami lehetett volna, mert ott azt mondja Jézus egy adott helyen, az evangéliumban, hogy ott már nem fognak házasodni, meg férjhez menni. Tehát a mennyek országában a házasság, mint kötelék, vagy mint közös életforma, az ebben a formában legalábbis, ahogy itt a Földön van, semmiképpen sem lesz. És akkor miért, kérdezhetnénk rögtön, ugye vissza kell mennünk a Bibliához. Legelső sorban is azért, mert a házasságnak, hogyha van igazán titka vagy misztériuma, ugye ahogy ezt szokás mondani még a tudományoskodó teológiában, ha van titka, akkor ez pontosan az, hogy a férfi és a nő kapcsolata már az Ószövetségben is, illetve az Újszövetségben is Pál aztán ezt különösen kihangsúlyozza, valamiféleképpen hasonlít az Isten-ember kapcsolatra. Jól ismerte ez, a mennyasszony az egyház, a vőlegény maga az Isten. Ha az ószövetségi gyökereket keressük, akkor az énekek énekéhez kell visszanyúlnunk. Az énekek éneke nem önmagában véve egy teológiai fejtegetés arról, hát ha valaki elolvas az énekek énekét, akkor hát elég nehéz rögtön arra asszociálni, hogy ez Istenről meg a választott nép kapcsolatáról szólna. Hát ez az énekek éneke elég direktben tulajdonképpen egy lakodalmas ének, elég egyértelmű utalásokkal a házas életre. Sokkal inkább az énekek énekének a Bibliába kerülése emlékeztethet bennünket erre. A zsidó hittudósok, amikor arról kellett szavazni, hogy az énekek éneke méltó-e arra, hogy bekerüljön az ószövetségi gyűjteménybe, akkor sok különböző nézetet hangoztattak, nagyon sok ellenérv volt, pontosan a tartalom miatt, hogy ezt tényleg talán nem kellene reklámozni a Bibliában, ami ott le van írva. És akkor pont ez a misztikus értelmezés volt az, ami végül is eldöntötte, hogy ha viszont úgy értjük, hogy a mennyasszony vágyakozik, tehát a választott nép vágyakozik Istenhez, és Isten lesz majd az, aki vőlegényként eljön érte, akkor már erről is lehet úgy prédikálni, hogy annak lelki haszna is van. Aztán jött ez a bizonyos szavazás, erről már talán a Biblia iskola őstörténetében 10 évvel ezelőtt talán beszéltem, amikor még a Biblia volt a témánk, az Ószövetség, hogy hát a szavazásnál a kérdés úgy volt föltéve, hogy tisztátalanná teszi-e a kezeket az énekek énekének a könyve, ugye, tehát a bibliai könyvekről erről kellett szavazni, és hát úgy veszik föl, ez ilyen héber gondolkodás, hogy igen, tisztátalanná teszi a kezeket az énekek éneke, ezért méltó arra, hogy bekerüljön az Ószövetségbe. Megint ugye a héber gondolkodás mód, mi teszi tisztátalanná az ember kezeit? A szent. Ugye, tehát ha megérintem a szentet, akkor látom, hogy tisztátalanok a kezeim. Ha meghallgatom az Isten igéjét, akkor tükörben látom, hogy nincsen egészen rendben minden nálam. Tehát ez egy ilyen héber módon megfogalmazott dolog, véletlenül, hogy visszafelé is olvasnak, ugye, tehát minden egy kicsit másképpen van. Tehát erre gondolhatunk, hogy így kerül be az énekek éneke, és aztán a későbbiekben, az új szövetségben is látunk ilyen utalásokat, főleg Jézusnál ez a mennyasszony vőlegény kapcsolat, az Isten és az egyház kapcsolatára. Tehát innen indul el a biblikus történet. Amit a következő lépésben kell mondanunk az, hogy az ókorban egyáltalán nem volt szokásos, legalábbis a kezdet-kezdetén egyházi ceremóniát tartani a házasságkötés alkalmával. Tehát az ókori szertartás az abban, tehát a szülőktől kapott áldás volt például nagyon-nagyon fontos. Ott a szülők mondtak áldást, ennek nyilván megvan az ószövetségi zsidó háttere, illetve megvan aztán az ókori római háttere is. A római háttérből jön az a bizonyos mondat, ugye, hogy ahol te Caius leszel, ott én Caia vagyok, tehát a névazonosságnak a kinyilatkoztatása, és ezzel a sorsközösségnek a vállalása. És hát a maga a gyönyörű történet az ókori mitológikus korszakból még, tehát a római klasszikus korból, a Filemon és Baucis története, akik ugye két fává változnak, hogy így mondjam, és így lép át az örökké valóságba az ő együtt leélt életük. Tehát nagyon komoly kultúrája volt már a klasszikus római korban is az összetartozásnak, illetve a házasságnak, és ez annyiban egészült ki, hogy a későbbiekben a templom lépcsőjéhez járultak, tehát nem a gyülekezeti helyszínen magán, vagy a templomban, a szentélyben volt a házasság megáldása, hanem a templom lépcsőjénél kértek áldást az életükre. Aztán, amikor a római fordulat megtörténik, tehát a keresztény egyházat törvénybe iktatják, aztán utána egyedüli államvallássá teszik, közismert talán már a 400-as években, de különösen az 500-as évektől kezdve megerősítve, a papok, különösen a püspökök mindenféle közigazgatási jogot kapnak. Nagyon érdekes dolog, hogy például lehetett választani pereskedés alkalmával azt, hogy ők nem a bírósághoz mennek, hanem a püspökhöz mennek ítéletre. Ugyanúgy alkalmaznia kellett a jogszabályokat. Itt az volt a specialitás, hogy egyházi jogszabályokat is alkalmazhatott a püspök ilyen esetben, és ugyanúgy érvényes, tehát jogérvényes döntés volt a püspök döntése. Ebből adódik aztán a későbbiekben a hitelesítés joga, a közigazgatásban való részvétel joga, és így tovább. Na, ennek a része volt egy idő után, amiből a későbbiekben az ókor végén valamiféle esketés lett, tehát, hogy hivatalosan a püspök előtt erősítették meg az összetartozásukat. Na, de ezzel aztán nem jutottak nagyon messzire. Amikor a római birodalom lehanyatlott, akkor újra kellett kezdeni az egészet, és a 800-as években, tehát amikor az őseink a honfoglalással voltak elfoglalva, akkor bizonyos teológusok nyugaton arról írogattak, hogy kéne kezdeni már valamit a házassággal. Tehát, hogy ennek legyen egy egyházi rendje. És az egyházi rendben az esketésnek legyen valamiféle hivatalos jellege is. Hát ezt se kapkodták el aztán a későbbiekben, mert a bőven már az 1100-as évek világában járunk, amikor ténylegesen a házasságot egyházi hivatalos aktusként rögzítették. Törték a fejüket, hogy mit lehet a házassághoz kötni. Ja, tehát ez nem volt egyszerű történet. Ahogy említettem, a szentség kritériumainak annyiban nem felelt meg, hogy csak átvitt értelemben lehet azt mondani, hogy az üdvösségről szól. Realisztikusan nézve is, ugye érthető, hogy mi a probléma vele. Luther azt mondja, hogy a házasságnál nincs nagyobb boldogság, meg áldás, és aztán hozzáteszi, ha jól sikerül. Ugye, tehát nagyon realisztikusan, fogalmazta ezt meg, egyébként a reformátorok közül talán Luthernek sikerült egyedül jól a házassága igazán, a többieknek meglehetősen keserű kenyere volt, tehát erről is majd érdemes beszélni, hogy ez körülbelül hogyan zajlott le akkor. És tudjuk azt, hogy ehhez a korszakhoz kötődik, az ókorból jön ez is, a szüzességnek, illetve a tisztaságnak ez a fajta fölmagasztalása. Ezt aztán megerősítették természetesen az aszkéták, és megerősítették ennek az életformának a kiemelését a különböző szerzetes rendek. Így aztán természetesen a 500-as években elindult, illetve megizmosodott bencés rend is. De azt is tudjuk, hogy a papságban egyáltalán nem volt kötelező a nőtlenség, sőt, szinte természetes dolog volt, hogy a legtöbben házasodtak. Erre vonatkozó tiltás tulajdonképpen csak a 11. században lett bevezetve, tehát az 1070-es években tették kötelezővé a papi nőtlenséget. Ennek a hátterében mindössze annyi van, hogy 7. Gergely pápa, a középkor nagy reformpápája, szerzetesi közösségből érkezett, és úgy lett pápa, Róma püspöke, és a szerzetes rendben megkövetelhető fegyelmet próbálta átvezetni a papság körébe is, és mivel ahhoz a szerzetes rendnél hozzátartozott az is, hogy nem két hatalom között őrlődtek a szerzetesek, tehát az előjárójuk meg a feleségük között. Azt gondolta, hogy ez így lenne rendjén az egyházban is, a papságnál is, és ennek megfelelően nagyon drasztikus szabályokat vezetett be, tehát aki már házasságban élt, annak nem volt kötelező felbontani a házasságot, újabb házasságot már nem köthetett, és ma ezt úgy szokás mondani, hogy felmenő rendszerben kötelezően bevezette a cölibátust. A cölibátus egyébként Magyarországon is nagyon hamar bevezették, tehát már László királyunk idejében, az 1090-es években már tudjuk, hogy kötelező erővel átvitték a magyar egyházon is. Na tehát ez a fajta elképzelés, hogy a szent élethez hozzátartozik a cölibátus, az már önmagában véve, mint egy hivatalos intézmény és életforma bevezetésre került, a másik oldalon pedig a szerzetesek ennél is tovább mentek, tehát a szerzetesek nem egyfajta formális házasságról való lemondásról beszélnek az igazi szerzetesi elképzelésekben, hanem a tisztaságról. Nem is a szüzesség fogadalmát teszik le, hanem a tisztaság fogadalmát teszik le, ami ennél jóval tovább megy. Ugye, tehát itt nem egyszerűen csak a testi érintkezéstől való tartózkodást jelenti ez, hanem a lelki, hát a mondjuk úgy, hogy hamvasságnak a megőrzését is illendő lenne ebbe beleérteni. Na most, a házasság értelmezése ehhez képest a középkorban nagyon nehéz volt, mert a középkorban elterjedt volt a titkos házasság intézménye. A házasság többnyire nem nyilvános aktus volt. Tehát sem a városi vagy a falu közösség előtt, de az egyház előtt sem. Amit a Rómeó és Júliában olvasunk, a titkos házasság, Lőrinc barát és a többiek, az akkora már rendbontásnak számított, ugye? Tehát ezért kell nekik úgy rejtőzködni, meg titkolózni az egészben. Ez az 1600-as évek világa. De a középkorban teljesen természetes volt. Tehát tanúk nélkül, titkos házasság, és aztán utána vagy szóltak róla, vagy nem szóltak róla. Na ez azért vezetett óriási káoszhoz, mert egy idő után az egyháziak rájöttek arra, hogy akik külön nyilvános házasságot kötöttek a későbbiekben, azok bizony már nem egyszer érintve voltak a titkos házasságukban természetesen mással. Tehát itt az volt a fő probléma, hogy nem a titkos házasságukat, mondjuk úgy, hogy az élettársi együttélésüket próbálták ilyen szempontból rendezni nyilvánosság előtt is, hanem bizony arról volt szó, hogy ezeket a titkos házasságokat könnyen földbonthatónak tartották, és aztán egyszer csak szembesült vele mondjuk az egyházi atya, hogy hát csőbe húzták, maradjunk ennyiben, ugye? Tehát ezeket nagyon nehéz volt, és akkor el kellett kezdeni gondolkodni rajta, hogy jó, hát rendben van, de akkor a házasság érvényessége mit jelent? Mert ha már hivatalos aktussá tesszük akár az egyházban, akkor ez az érvényességet valahogy hozzá kell kötni. És hát ez volt akkor a nyilvános házasságkötéssel született meg jogilag a házasság, tehát az egyházi házasságkötéssel, és hatályba, hogy így mondjam, a nász éjszakával lépett. Ugye innen jön ez a fajta szabályozás. És akkor az egész bonyolult históriát kezdjük érteni, hogy az újkor elejétől kezdve, vagy a reformáció korában miért volt ez ekkora vita tárgya, hogy egyáltalán mi a házasság és hogy van. Ha mindezt tudjuk, hogy a középkorban ennyire zűrzavaros és nagyon sok esetben tisztázatlan volt, akkor a reformátoroknál nem kell meglepődni rajta, hogy azon a két ponton gyűlt meg a bajuk a középkori egyházi tanítással, ahol ez a kérdés a legkeményebben volt lerendezve. Az egyik dolog természetesen a cölibátus. Tehát ez volt az az egyik téma, amire a reformátorok azt mondták, hogy ez elfogadhatatlan. Tehát egyrészt a házasságtól a tartózkodásnak a reklámozása, és a házasságból való kötelező kizárása a papságnak. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Most nem akarom ezt részletezni, hogy Luther nyilván, mint szerzetes, nagyon sok mindent látott, részben rendi középvezető is volt Luther egy időben, tehát a kolostori életnek rengeteg problémáját látta, és hát ő elég sokszor beszámol a különböző kilengésekről. Nyilván homoszexuális viszonyokról, gyerekekkel folytatott mindenféle szexuális viszonyról. Persze a középkorhoz hozzá kell tenni, amit mondtam is, hogy a középkorban az átlag életkor 26-30 év. Tehát, hogyha az ivarérés bekövetkezett, hiába mondják azt, hogy korábban nem volt ilyen korai az ivarérés, ez nem igaz. Nagyon hamar bekövetkezett, ugyanígy, mint most a pubertásnál megint a 11-12-13 évesen, mert hogyha valaki így szült, arra volt esélye, hogy talán még megéli azt, hogy a saját gyerekét a szülési korig föl tudja nevelni, vagy el tudja kísérni. Rettentesen kemény élettávlat ez. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy mai szemszögből nézve mi öröme volt valakinek az életben, azon kívül, hogy máról holnapra túlélt, és csak azt látta még a halál előtt, hogy tovább megy a következő nemzedék, vagy nem. Ez teljesen más életforma, teljesen más életfölfogást igényel, mint a mai életforma. Na most ez az egyik dolog, tehát a cölibátus, amiben nagy vita volt. A másik dolog pedig az, hogy a házasságnak mi a szerepe. A reformátorok nagyon-nagyon határozottan azt tanították, hogy az Isten a teremtésben az ember számára, minden ember számára elsősorban a rendezett házas életet írta elő, és úgy teremtett bennünket, hogy az alapvető életformánk ez. Ebben megint eltérés volt egyébként a középkorral kapcsolatban. Mert hogy ott éppen a Bibliára hivatkozva próbáltak rábeszélni nagyon sok mindenkit a házasságtól való tartózkodásra. És Lutherék teljesen egyértelműen azt mondták, hogy ez teljesen téves fölfogás. Megint azt kell még hozzátenni, hogy akár az Ószövetségről beszélünk, akár az ókorról beszélünk többnyire, tehát főleg az aszkéta fölfogásról, és aztán a középkori teológiáról beszélünk, a középkori egyházi fölfogásról, a házas élet, mint közösség mindenek előtt az élet fönntartását jelentette. Tehát az ókori és beleértve az ószövetségi szexualitás szemszögéből nézve az elsődleges cél és minden törvényes előírás és a törvény megszegésének minden szankciója tulajdonképpen arra irányul, hogy büntesse a nem gyermeknemzéssel vagy annak az esélyével végződő kapcsolatokat, illetve aktusokat. Egyszerűen azért, mert olyan rövid volt az idő, és olyan korlátozottak a lehetőségek, hogy minden egyes, az élet minden egyes továbbadási lehetőségét számon tartották, és annak a lehetetlenné tételét főben járó bűnnek. A közösség ellen elkövetett bűnnek is egyébként. Tehát az ószövetségi nép, a zsidóság éppen ezért minden a gyermeknemzést meggátló technikát és egyebet bűnnek tartott, mert a nép fönnmaradását veszélyezteti. Tehát egészen olyan összefüggésekbe kell belehelyezkednünk, amelyeket ma már a különböző elképzelések, 19.-20. századi elképzelések után szinte már magyarázni kellene mindenkinek, hogy innen ebben éltek évezredeken keresztül nemzedékek és emberek, közösségek. A házassággal kapcsolatban említettem, hát a reformátorokat majd a későbbiekre hagyom, most egy kicsit végigvinném az elképzeléseket. Végül is a trentói zsinat az a 16. század közepén, tehát az ellenreformáció nagy zsinata az, amelyik véglegesen rögzíti az egyházban a házasság, illetve a cölibátus megerősítését, és ebben a tekintetben végleg egyházi intézményhez köti. Tehát ha úgy tetszik, meg létrehozza a szentségi házasságnak azt az erős fogalmát, amely azt mondja, hogy a katolikus egyház áldása vagy jóváhagyása, jelenléte, részvétele nélkül kötött házasság nem szentségi házasság. A középkorból érkezik nyilván az a fölfogás is, ami a reformáció korában 8. Henriknél meg másutt azért itt előfordul, hogy az el nem hált házasság sem érvényes, ugye, tehát az nem lépett jogerőre, hogy így mondjam. A másik oldalon pedig természetesen van egy egyházjogi megkötés. Most a reformátorok az egész szemléletükben a házas életet, ha úgy tetszik, Isten tiszteletnek állítják be, Istennek végzett szolgálatnak. Ebben megint benne van még részben a középkori fölfogás az élet továbbadásáról, ugyanakkor benne van már egy családi kultúrának a kialakítása is. Ha megnézzük, Luther a családot kiemeli abból a körből, ami a középkori, mondjuk reneszánsz házasság fölfogás, és kifejezetten például a gyereknevelés helyévé teszi, méghozzá a hitbeli nevelés és formálódás helyévé teszi. Ez a családot, ha úgy tetszik, szakrális helyé, egy mini gyülekezetté alakítja, és ezért a családnak, nem is a házasságnak magának összesen, hanem a családnak, ha úgy tetszik, üdvösséges feladatot, üdvösséges közösségi távlatot ad. A másik, ami a reformátorok korából jön, az természetesen a földi szolgálatnak, illetve a földi Istentől kapott hivatás betöltésének a magasra értékelése. Ugye ezt a csatát vívják meg ők, hogy a kivételezett egyházi életformák, mint a cölibátus, a szerzetesség, a fölszentelt papság, akik méterekkel vannak följebb az egyház fölfogása szerint az átlagos keresztény embereknél, akiknek evilági feladataik vannak Isten törvénye végrehajtásában, a munkájuk elvégzésében, ennek a reformáció hadatüzen. hát teljesen világosan azt mondja, hogy sőt, éppen ellenkezőleg, akik itt a munkájukat végzik és a feladatukat hűségesen ellátják, azok ugyanolyan egyenértékű szolgálatot végeznek, mint akik egyébként az üdvösséges szolgálatot végzik, tehát a papsághoz tartoznak. Esze ágában is természetesen Luthernek meg a többi reformátornak leértékelni a papi hivatást. Tehát arról szó nincsen, hogy egyébként a papokra semmi szükség nincsen, mert semmihez nem értenek, egyébként mindenki más ért mindenhez a maga területén, ahogyan ma viselkedünk, meg ahogy ma gondolkodunk róla. Itt inkább azt a harcot vívják meg, hogy a kettőt nem szabad kijátszani egymás ellen, mert Isten teremtett rendjében mind a kettőnek szerepe és áldása van. És innen jön be a házassági áldás témája is, hogy a megkötött házasságot az Isten igéjével megerősítjük, megtámogatjuk, és ebben az Isten jó indulatát és a házasságba beleteremtett lehetőségeket mondjuk el. Ezért nagyon fura dolog, amit most mondok, de tulajdonképpen a házasságkötés nagyon sok esetben a felvilágosítás alkalma is volt. Tehát egészen elképesztő dolgokat hallani, ugye meg is Ádámtól hallottam még, hogy ő amikor elkezdte a csővári szolgálatát, helyettesítő szolgálatát a 80-as években, ott még az evangélikus templomban megvolt az a mozzanat a gyülekezetben, hogy az esketési szertartás egy adott pontján az összes férfit kizavarták a templomból, és ott hát a régi hagyomány szerint ott kellett elmondani a férfi lelkésznek, mind az összes nő előtt a mennyasszony számára, hogy mivel jár a házas élet. Ugye hát Ádám mondta, hogy egy darabig ugye olyanokat mondott, hogy te leszel a családi tűzhely, meg ez meg az, aztán rövid úton kivezette ezt a liturgikus mozzanaton, mert magunk között szóval mondta, hogy nem akar olyat megtudni esetleg egy ilyen fölvilágosítás alkalmával, amit ő még nem hallott soha erről a témáról. Hát igazából ugye elmúltak ezek az idők, de ugyanakkor mégis el lehet képzelni, hogy a 16. századtól kezdve ilyen nyersen praktikus oldala is volt tulajdonképpen a házassági áldásnak és a templomi szertartásnak. Ez nagyon protestáns fölfogás. Nem tudom, utána kéne kérdezni, de azt gondolom, hogy diszkrét homály fogja takarni, ha egyáltalán volt ilyen a katolikus egyházban, de nehezen tudom elképzelni. Ugye, hogy a katolikus atya világosítsa föl a dolgokról, a mennyasszony, nem valószínű.
Én, mikor férhez mentem, először katolikus szertartás szerint, akkor a pap elmondta, hogy mivel jár a házasság. Tehát konkrétan annak ellenére, hogy én református voltam, tehát ne kellett reverzálist adnom.
Igen.
De... Igen.
Szóval nagyon-nagyon fura dolgok
és
ezek.
És a barátnőm is mindenki.
Ugye, tehát bizarr lenne, tehát erre minket már nem készítettek föl. Egyáltalán. No, minden esetre ugye látjuk azt, hogy a katolikusok és az evangélikusok között a házasság témájában, vagy a protestánsok és a katolikusok között a 16. századtól kezdve van egy erőteljes szakadás. Más a szerepe, más a róla szóló tanítás, és amit a magyarországi viszonyok például nagyon jól mutatnak, hogy a házasság témája az egymás elleni felekezet közi háborúnak az egyik leghatékonyabb fegyvere lett, elsősorban egyébként katolikus Habsburg politikai oldalról. A török időszak után, az 1700-as években rengeteg olyan intézkedés születik, de amíg a háborús állapotok fönnálltak a történelmi Magyarországon, addig is voltak mindenféle törekvések, de mondjuk ez a fajta frontális, brutális ellenreformációs magatartás az 1670-es évektől indul el igazán, tehát amikor már gyengül a török szorítás, aztán a törököket kisöpri. Tehát például az 1731-es Károly által kiadott protestáns ellenes rendelkezés, a Karolina rezolúció teljesen egyértelműen szankcionálja a vegyes házasságokat. Ja, tehát tulajdonképpen erre a rendelkezésre vezethető vissza kötelező reverzális kikérése, és ennek vannak aztán különböző folyományai a későbbiekben. Tudjuk, hogy ez a Karolina rezolúció nem csak a házasságra vonatkozik, hanem például a katolikus püspökök joghatóságát kiterjesztette a protestáns lelkészek fölé is. Ami egészen elképesztő. Ugye? Tehát ilyen dolgokról is beszéltünk. Protestánsoknak is kötelező volt letenni Szűz Máriára mindenféle hivatalokkal járó esküket. Nyilvánvalóan ez azt jelentette, hogy a protestánsok többet nem vállaltak közfeladatot, mert erre nem voltak hajlandók. De tehát ezek nagyon kitalált dolgok voltak arra, hogy hogy lehet hatékonyan rákényszeríteni, és hát az édesapjánál már csak a következő uralkodó volt ebben erőteljesen, Mária Terézia, aki a protestánsok elleni föllépést még hatékonyabban szankcionálta, vagy hát támogatta és a protestantizmus még hatékonyabban szankcionálta. Erre a korszakra megy vissza aztán az a rendelkezés, hogy milyen ágon ki melyik vallást kell, hogy kövesse vegyes házasság esetén, tehát a katolikus apa esetében mindenki katolikus, a katolikus édesanyja esetében a lányok mindenképpen katolikusok, és a fiúk ajánlottan azok. Maradjunk ennyiben, ugye? Tehát, hogy de ott még lehet alkudozni róla, de ott is megegyezés kérdése. A lényegében a reverzális problémát, ami így az ökumenében mondjuk azért a nehéz korszakok világát jelenti, a szabadelvűség, tehát a 19. századi, ha úgy tetszik, szabadelvű, nem szeretem ebben a korszakban a liberálist használni, mert mást jelent, mint ma. Tehát a szabadelvű törvénykezés, az alkotmányos törvénykezés területére kerül, és tudjuk, hogy 1848 gyakorlatilag a teljes vallásszabadság első deklarálása Magyarországon, tehát a felekezetközi különbségek megszüntetése. Már a reformkorban, a 40-es években születnek törvényjavaslatok, amelyeket egyébként elkasszál a felsőház rendszeresen, tehát érvénybe sose lépnek, erre vonatkozóan, hogy a reverzális be kellene tiltani. Végérvényesen az 1894-es törvénykezés számolta föl a reverzális polgári jogi vagy világi jogi alapjait, és tudjuk, hogy a katolikus egyház ebben az összefüggésben aztán úgy döntött, hogy szentségi szankcionálást azért, most én mondom így, az fönntartja. Ugye, tehát, hogy egyrészt nem tekinti érvényes házasságnak, másrészt a katolikus feleket inti arra, hogy az üdvösségükkel játszanak, és az üdvösségüket kockáztatják abban az esetben, hogyha reverzális nem adnak, vagy a katolikus egyházhoz való visszatérés nem szorgalmazzák. Nagyon fura hatása volt ennek például a protestáns hívekre, hiszen amíg ez az egyenlőség meg nem történt, a tiszta házasságoknál, felekezetileg tiszta házasságoknál valamivel könnyebb volt a helyzet, bár így is az elismertsége a házasságnak nem volt egyenlő, hogy így mondjam, nagyon hosszú ideig, ezért is vezetik be többek között a polgári anyakönyvezést ezen a területen. És hát végeredményben a protestánsokat nagy részt fogékonnyá tette ez a fajta erőszakoskodás a polgári házasságkötés irányába. Ugye? Tehát ez nagyon érdekes volt, hogy így lehetett kimenekedni tulajdonképpen a stigmatizálás alól vagy elől. Tehát nagyon nehéz, és hát tudjuk azt, hogy a reverzális kérdés azért a 20. század első felében tömegesen gyakorolt probléma volt Magyarországon, még tulajdonképpen mind a mai napig bizonyos kollégák ezt gyakorolják és próbálkoznak vele. No, tehát ez egy sajátos szelete nyilván, vagy távlata, de nekünk azért ez nagyon fontos, hogy ezzel mind tisztában legyünk. Ha még elviselhető, mert egy kis késéssel kezdtünk, tehát egy jó fél órája tart, akkor egy kicsit visszakanyarodnék ahhoz, hogy a reformátorok körében a házasság hogyan sikerült, vagy hogyan nem sikerült. Az egész történet azzal kezdődik, hogy az 1520-as években egyszerre a reformáció különböző városaiban, teljesen párhuzamosan Strasbourgban, Zürichben, Wittenbergben napirendre kerül, hogy a szerzetesekből, illetve papokból lett reformátorok házasodnának. Ennek többféle oka volt, a szerzetesi közösségeket alapvetően rázta meg a reformáció, egyébként Magyarországon is, de Németországban különösen, és ezek a szerzetesi közösségek nagyon sok esetben nagyon hamar fölbomlottak. Apácák kiléptek a klastromból, ugyanígy a szerzetesek. Az is közismert, hogy Lutherhez is menekítenek bizonyos a Nimseni kolostorból, így kerül oda Bóra Katalina későbbi felesége is. Wittenbergbe, hogy ha már megcsináltátok a reformációt, akkor kezdjetek valamit a kolostorból eljött növendékekkel és apácákkal. Most Luther ennek nagyon hatékonyan fog neki, tehát tulajdonképpen Luther ilyen nagy házasságszerző volt abban az időszakban, mindenkire rásózott egy feleséget, ha akarta, ha nem. Tulajdonképpen így történt Melanchtonnak például a házasságkötése. Ez nem volt különösebben botrányos, ez egy nyilvános házasságkötés volt, ha jól emlékszem 1520-ban, már csak azért is, mert Melanchton nem volt lelkész. Ugye ő teológus volt, teológiai egyetemi tanár, de nem volt lelkész, tehát nem volt pap. Tehát nem jelentett fogadalomtörést az ő esetében. A felesége pedig az akkori wittenbergi polgármesternek a lánya volt, tehát megint egy Lőrincen mit mondjuk, ugye? Tehát jól ismert történet annak idején a sokorai házasságnak a hasonló története tulajdonképpen, hogy a városi vezető családjából választ magának az ide érkező lelkész feleséget. Tehát ez egy nagyon érdekes, ugye? Tehát, hogy ezek szintén nem régi történetek. Most viszont, hát ellentétben a másik például, ugye Melanchtonnak a házassága rettentesen rosszul sikerült. Tehát Melanchton rettentesen boldogtalan volt, görögül írt egy levelet, valószínűleg tapintatból, meg jól tudott görögül azért, egy barátjának, amiben azt írja, hogy a házasságkötése napjára, hogy minden keserűség napja. Tehát rettentesen nagy megpróbáltatás volt ez neki. Nem is lehet tudni, hogy mi sikerült abban a házasságban ennyire félre. Ugye egyrészt volt egy óriási családi terhük, a legidősebb lányuk. Melanchton házában is laktak azért mindenféle ilyen kosztos diákok, nem csak Lutheréknél, és az egyik összeszűrte a levet a lányával. Na most ezek egymásba szerettek, összeházasodtak, és egy rettetes goromba fráter volt ez a férfi, úgyhogy ütötte, verte, mint rettetes dolgok voltak, és hát ahogy az unokák születtek, ugye egyre jobban támaszkodtak a nagyszülőkre, úgyhogy Melanchton felesége, hát tényleg egészen 20. századig vagy 21. századig elnyúló történet volt, úgyhogy ezen a feleség fölkerekedett, hogy kimenekítse a lányát meg a gyerekeket abból, amiben éppen otthon voltak. Ennek megfelelően meg is tört, tehát 10-15 évig betegeskedett a feleség, hát teljesen összetörtek ebben a nyomorúságban. Nekik is volt korán elhalt gyermekük, és önmagában véve is Melanchton ezt egy rákényszerített életformának és egy rákényszerített házasságnak élte meg. Tehát mindenestül nem akarom ezt most már jobban részletezni, nincs is, ennyi bőven elég volt belőle, de tudhatjuk, hogy ez egy nagyon keserű történet volt. Ráadásul előbb is halt meg, mint Melanchton, tehát Melanchton az élete utolsó éveit rettetesen magányosan és nyomorúságos körülmények között élte. Lelkileg is szomorúan megtörve. Még talán egy olyan belevaló feleség volt még Wittenberg környékén, mint a Lutheré. Ez ugye a Bugenhagen Jakabnak a felesége. A Bugenhagen is úgy jött oda, hogy Wittenbergbe, hogy teológiát tanul, aztán utána pomerániai származású volt, tehát messze északról, vagy északabról érkezett meg oda idegenként, és megélhetését biztosítani tudja, egyrészt megházasodott, és akkor még jobban biztosítani kellett, és akkor Luther addig járt közbe, amíg ki nem nevezték Wittenberg plébánosának. Tehát így lett ő Wittenberg város lelkésze, vezető lelkésze. Egyébként e minőségében Melanchtonnak, meg Luthernek, meg a többieknek a gyóntatója is, tehát a lelki vezetője. És hát az ő felesége volt még egy ilyen rátermett asszony, aki egyébként párhuzamosan zajlottak ezek a gyerekvárások például a különböző családokban, főleg ez a Walpurga, tehát a Bugenhagenné és Luther felesége jártak össze, volt, úgyhogy együtt a terhesség idején együtt zárkóztak be, és látták a pestis járvány végét, stb. Tehát nagyon összenőttek, de ez a Walpurga ráadásul egy ilyen harcias, igazi tauton menyecske volt, mert akárhova ment a férje például ilyen másfél-két éves egyházszervező utakra, ment az egész család. Ugye ennek volt többek között az a következménye, hogy miután papok házasságáról volt szó, lényegében kiléptették őket a törvényes rendből. Tehát jogfosztottakká váltak ők is, mint papok és lelkészek, és a családjuk is. Tehát nem lehetett többet beilleszteni őket a középkori rendbe. Ez gyakorlatilag azt jelentette, nem véletlenül ír Luther végrendeletet. Mert tudja, hogy a felesége meg a gyerekei jogfosztott emberek. Tehát ha valaki akar bármit is tiszteletben tartani a luteri örökségből, akkor azt mondja, én leteszem az asztalra a végrendeletemet, hogy legalább tudjátok, hogy mit szeretnék. Ugyanígy Walpurga is tulajdonképpen abból él, hogy észak-nyugaton Németországon különböző részén, illetve Dániában szervezi meg Bugenhagen az evangélikus egyházat, a reformációt, és a dán király évi javadalmazásából tartja fönn magát tulajdonképpen ő is, és aztán amikor meghal Bugenhagen, akkor az özvegye és az egész család ebből az évi járadékból él. Nem volt sokkal szerencsésebb Zwingli házassága sem, ez is egy titkos házassággal indul, és amikor már gyermeket várnak, akkor tartanak egy nagy esketési szertartást Zürichben. A felesége egy nagyon talpára esett asszonyka volt, egy svájci harcosnak, a zsoldos katonának az özvegye már, tehát neki volt az előző házasságból is gyermeke. És hát egy azon napon, tehát ez egy rettenetes dolog, ugye a Kappeli csata napján 1531-ben vesztette el a férjét, a fiát, a sógorát, és gyakorlatilag majdnem az egész családot. Úgyhogy ez az Anna Zwingli a végén ott maradt a parókián, és a következő lelkész befogadta őt a családja mellé, és hát egy tipikus protestáns dolog jött létre. Három lelkész családnak az össze-vissza való egymással való házasodása, és az első igazán protestáns lelkészi klán, amiből egyébként tömérdek van az elmúlt 500 évben. Ugye, tehát ez is egy nagyon sajátos jelenség, ami lett belőle. Most még egy talán, ami nagyon ide tartozik, a strasbourgi reformátorokról kevesebbet szoktunk beszélni, ugye a Bucer neve az igazán érdekes. Ő egy kiugró tapácát vesz el feleségül, 14 gyermekük született, és egyetlen egy maradt életben, ugye? És menet közben derült ki, hogy valamiféle családi terheltség van az asszony oldalán, tehát valószínűleg ezért életképtelenek a gyermekek, és egy szellemi fogyatékos gyermekük élte túl az édesanyja halálát. Ez is egy rettenetes nagy teher egyébként, és megint mondhatom azt, hogy Bucernek az egész viselkedése ebben a rettenetesen nagy családi csapásban, meg ez alatt a másfél-két évtized alatt tényleg egészen megható. Tehát a feleségéhez való ragaszkodása, ennek az egésznek az elhordozása, a mindenkiről való gondoskodás. Tehát egészen különböző dolgokat látunk, és hát Calvinról ne is beszéljünk, a kálvinisták ki is kérik maguknak, itt óriási botrányok vannak, Magyarországon be van tiltva ez a fajta verzió, én ezt most református teológiai tanártól hallottam, hogy nem elfogadható ez a fajta megközelítés. De hát a kutatások arra utalnak, hogy német alföldről egy újra keresztelő, tehát szektás családból menekült a későbbi felesége, neki is volt egy férje, vele együtt menekültek, aztán Strasbourg környékén találkoztak egymással, ugye ez volt ez a dél-francia területnek Strasbourg, ahova a franciák menekültek, a francia protestánsok menekültek a francia egyház üldözés elől, és aztán amikor a férj meghalt, akkor a gyerekeivel együtt ez az asszony Calvin felesége lett, illetve így költöztek egybe. És hát nagyon fura dolgok vannak, ami úgy néz ki, hogy az asszony halála után a gyerekek látványosan visszatértek az újra keresztelő közösségbe, tehát anabaptisták lettek, és hát ez ugye nem illik bele egészen a Calvin képbe, amit általában néve szokás emlegetni. Ezzel együtt neki is megvolt a maga nehézsége és nehéz sorsa ebben az összefüggésben. Na hát Lutherék házasságáról nem mesélek túlzottan sokat, mert ezt mindenki nagyjából ismeri, de hogyha ezek mellé oda tesszük, akkor nem kell csodálkoznunk rajta, hogy a Luther házaspár és a Luther család volt tulajdonképpen minden protestáns előtt, még a reformátusok előtt is nagyon sok esetben a minta, a modell. Tehát ez tényleg egy olyan házasság volt, amiről sok mindent el lehet mondani. Megint egy olyan téma, ami a házasságról való fölfogást jelentősen megváltoztatta. Ugye, hogy abban a korban azért nem feltétlenül volt szempont a szerelem, ezt mindenki tudja. Luther is értszerűdik ezen, hogy tulajdonképpen szerelmes-e a feleségébe, vagy nem. Szeretik-e egymást, vagy nem. És nagyon érdekes módon, tehát nagyon realista módon közelíti ezt meg. Hatékonyan, hogy így mondjam, talpra esett, amikor azt mondja, hogy igen. Tehát van egy ilyen bizonyos Luther idézet, nagyon jellemző Lutherre, hogy Katán, te adjál hálát sűrűn az Istennek, mert olyan férjed van, aki szeret téged, és megbecsüli a hűségedet és a szolgálatodat, tehát minden okod megvan rá, hogy elégedett legyél, de nyilván ezzel azért azt is elmondja, hogy ő is az. És ez nagyon-nagyon fontos dolog. Na, én idáig mondanám akkor a mai szentleckét. Jó, és akkor nem tudom, hogy beszélgethetünk még nyugodtan.